Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bármit is építünk, szó szerinti vagy átvitt értelemben, a fundamentum csakis Isten igéje, a hit, a kegyelem és Krisztus lehet, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Lánszky Regő országos főépítész úgy fogalmazott, Jézus Krisztus nem csak ács, de építőmester is volt, aki biztos alapot teremtett és útmutatást adott az embereknek. Erről a biztos alapról nem érdemes lelépni. Felidézte, Európában a 20. században kétszer is próbáltak szakítani a krisztusi hagyománnyal, de mindig bebizonyosodott, hogy nem lehet. Lánszky Regő hangsúlyozta, Isten igéjének követésével nem kell szükségszerűen egyformává válniuk, és ugyanúgy élniük az embereknek. Ugyanazon alapra mindannyian a saját képességeink, elgondolásaink, tehetségünk alapján alkothatunk egyedit. Hozzátette, nem kiszakadni kell a korszellemből, hanem meg kell mutatni, hogy ebben is lehet maradandót alkotni. Október 1-től Budapest is csatlakozik az új alapellátási ügyeleti rendszerhez. A házi orvosok hétköznap délután 4 és este 10 óra között vesznek részt az ügyeletben, mondta az országos kollegiális szakmai vezető házi orvos. Békási Szabolcs közölte, vidéken több hónapos tapasztalat gyűjt össze az új struktúrával kapcsolatban, és ez az új ügyeleti rendszer indul majd október elején a fővárosban is. Még lehet jelentkezni a nyíregyházi Szent Zsófia kollégiumba a 2024-25-ös tanévre a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A jelentkezést szeptember 4-ig lehet benyújtani. A Nyíregyháza központjában található épület a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola szomszédságában van. A kollégiumban külön lány és fiú lakrészen a diákokat 3 fős szobákban helyezik el. Az épületben található kápolna, mely lehetőséget nyújt az imádságra és a lelki elmélyülésre. A lakóknak közös imádságot és lelki napokat is szerveznek. Új oktatási intézményeket és képzéseket indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Zalakomárban mini bölcsödét Marcaliban fejlesztő óvodát indít szeptemberben a Máltai Iskola Alapítvány. A szervezet Óbudai Technikum és Szakképző Iskolájában pedig az országban az elsők között indul el az óvodai nevelő okleveles technikus képzés, közölte a Szeretett Szolgálat. Mint írták, a szervezet 8 óvodát, 2 mini bölcsödét is, 7 általános, valamint egy fejlesztő iskolát és 4 szakképző intézményt működtet. A 20 intézménybe több mint 3500 gyermek jár, akiknek döntő többsége hátrányos helyzetű. 20 munkanap alatt 11,6 millió tankönyvet szállítottak ki az oktatási intézményekhez, közölte a Magyar Posta ZRT. A közlemény szerint a társaság és a könyvtárellátó non-profit Kft. Immár 10 éve közösen végzi ezt a szállítási feladatot. Ahogyan eddig is, idén is hiánytalanul határidőre kapták meg a tankönyveket az iskolák. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta rendszerbe küldje, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Maruzsa Zoltán, közoktatásért felelős államtitkárral közös budapesti tájékoztatóján. Takács Péter elmondta, az eddig használt papír alapú igazolások sem szűnnek meg, ezeket egy esetleges informatikai hiba esetére fenntartják, azonban alapesetben az igazolásokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér és a Kréta rendszer összekapcsolása révén az iskola közvetlenül megkapja. Új korszak kezdetét jelentheti a türingiai és szászországi német tartományi választások eredménye, így kommentált Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország egyetlen ország belpolitikájába sem kíván közvetlenül beleszólni, ugyanakkor figyelemmel kíséri Európa legerősebb államának politikai fejleményeit, és abban érdekelt, hogy Németországnak stabil kormánya legyen. Ebből a szempontból új korszak kezdetét látjuk, hiszen a két keleti tartományban a kormánypártok támogatottsága minimalizálódott, A három párt együtt sem éri el a 14%-ot, Türingiában a 10%-ot is alig, kommentálta a német tartományi választásokat Gulyás Gergely. A héten Budapesten 6 kerületben, a Csepel-szigeten, Sopronban és környékén, valamint a Szigetköz több településén is várható még szúnyoggyérítés. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Kezdődik az iskola. Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom. Kezdődik az iskola, csak azt mondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem könnyű a tanulás, csak azt mondom. 10 percben nagy futkosás, rontom-bontom, torkot fájdul, nekiállts, csak azt mondom. Zsemje és vajas kenyér, rontom-bontom, morzsát szedhet az egér, csak azt mondom. Énekóra, la-la-la, rontom-bontom, reng a terem ablaka, csak azt mondom. Tornaóra, 1-2, rontom-bontom, leszakad a háztető, csak azt mondom. Kintről benéz egy szamár, rontom-bontom, iskolába sose jár, csak azt mondom.
Vörös Sándor kezdődik az iskola című versét Füranikó mondta el. Vörös Sándor költő, író, műfordító Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913. június 22-én. Édesapja idősebb Vörös Sándor huszár tiszt, édesanyja Blaskovics Márian nagyszebeni szerb családból származott. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész, tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén 1928-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltán 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált, 1934-ben jelent meg első verses kötete a Hideg van. A következő évben Baumgarten díjban részesült, egyetemi tanulmányai végeztével Pécsen lett könyvtáros, majd 43-ban Budapestre költözött. 1947-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. 1970-ben Kossuth díjjal tüntették ki, pályája legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. 1989. január 22-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2024. január 8-a hétfő van. Adásunk tartalma. Bemutatták Egerben a Lourdes és a Fatima zarándok úti könyveket. Zöldítették Kisújszállást. A turizmus a békeiparága. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorunk a 2024. január 8-ai adásunk ismétlése. Bemutatták az egri érseki palota turisztikai látogatóközpontban dr. Koncz Attila teológus Lourdes című zarándokúti könyvét, valamint Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztőjének Fatima című zarándokúti könyvét. A könyvek a Viaszakra zarándokúti könyv sorozat részeként jelentek meg. Elsőként dr. Koncz Attila teológust, a Lourdes zarándokúti könyv szerzőjét kérdezzük. A zarándoklatokon úgy szoktam részt venni, hogy keresem és várom azt a csodát, hogy a Jóisten mivel ajándékoz meg engem. Ön számára mit jelent a zarándoklat, de itt rátérhetünk konkrétan Lourdesra is. Mit jelent Lourdesban önnek jelen lenni?
Nem kell ennél messzebb menni, valóban a csoda. Aztán persze, hogy kinek a számára mit jelent a csoda, konkrétan az egyénenként eltérő lehet. Én inkább ennek a spirituális összefüggéseire helyezem a hangsúlyt, arra a belső tapasztalatra, talán ez így jobb is, mint megfogalmazás. Tehát egy belső tapasztalat, ami segít tovább lépni azon az úton, amit ugye mindannyiunknak a közös útja, hogy egyre jobban közelebb kerüljünk a Jóistenhez, egyre jobbak legyünk a szónak az etikai értelmében, egyre inkább embertársaink szolgálatára lehessünk. Ezek az zarándoklatok ebben segítenek. Ehhez adnak erőt, energiát, de tanítást is, tehát, hogy ezen az úton hogyan tudunk előre haladni. A csoda pedig igazából ez. Tehát, ha már a Lourdes ugye szóba került, Bernadett is azt mondja, amikor jönnek már az ő életében a jelenések közvetlen közelében, időben, és várják a csodát, várják a gyógyulást, mert ugye történtek ilyenek már a legelső időszakban. És ő azt mondja, hogy nem a víz gyógyít. Nem erre van szükség, ne ezt keressétek, hanem a belső gyógyulást, a lelki utat, a spiritualitást, és amikor a lelketek majd meggyógyul, akkor igen, lehet, vagy érdemes lehet beszélni a testi gyógyulásról, de nem ez az elsődleges, hanem ez a belső út. És minden zarándokhely, beleértve Lourdest is, ebben segíti az embert, egyetlen dolgot kell tenni, nyitott szívvel kell oda menni. A többi már magától megtörténik.
Igen, a szív volt a másik kifejezés, ami megérintett itt a könyvbemutatón. Úgy elemezhetjük az embert, hogy milyen a szíve, milyen szívűek vagyunk. Tehát a szív az egy olyan szervünk, amiből minden kiindul. Lourdesban történnek megtérések, történnek változások a szív terén, amikor egy-egy csoportot vezet. Vannak visszajelzések?
Azt gondolom, hogy ez ma is mondhatom mindennapos gyakorlat. Az persze más kérdés, hogy ennek az élménynek a hatásai mikor és hogyan csapódnak le. Tehát nem biztos, hogy már ott, Lourdesban, abban az egy, két, három, akárhány napban átérzi az illető ennek a súlyát, amikor ott van, és ez megtörténik vele. Lehetséges, hogy napoknak, heteknek, hónapoknak kell eltelniük addig, amíg valóban ez a mérható változás megtörténik. De megtörténik, tehát ahogy az előbb is mondtam, hogy ha a nyitottság megvan, a befogadásnak a készsége az ember szívében, akkor biztos, hogy ha szabad így fogalmazni, többként érkezik haza, mint ahogy elment. A Szentföldön olvastam ezt a Betlehemben, az ottani katolikus templomban, a Szent Katalin templomnak a bejáratánál van egy ilyen mondás, hogy így szól, hogyha turistaként jöttél, zarándokként távozol. Ha zarándokként jöttél, jobb emberként térsz haza. Azt hiszem, hogy ez minden zarándok útra egyformán érvényes, Lourdesra is, és igazából ennek ez az értelme, ez a célja, ezért lehet az egyházi gyakorlatnak is egy nagyon fontos része, mert olyan tapasztalatokat élhetünk át egy ilyen a saját megszokott környezetünkből is kiragadó utazás révén, amit otthon a hétköznapokban nem biztos, hogy olyan könnyen, vagy olyan mélyen és intenzíven lehetséges volna.
Most Kuzmányi Istvánt, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztőjét a Fatima című Zarándok útikönyvről kérdezzük.
Mária jelenési helyekről indított egy könyvsorozatot a Viaszakra Zarándok útikönyvek sorozatban a Új Ember kiadó. Ezekben a Mária jelenésekben mi a közös, mi az üzenet, ami a ma emberének is szól?
Hát, hogyha egy szóval szeretném összesűríteni a kegyhelyeknek az üzenetét, az nem más, mint a megtérés. Tehát arra hív bennünket, amit keresztelő Szent János is, amikor elkezdi a pusztában a tevékenységét, és Jézus Krisztus is erre hív bennünket, és ugye attól is fogadja el az egyház ezeket a Mária jelenéseket, hogy tudjuk azt hittanórán is megtanuljuk, hogy Jézus Krisztussal a kinyilatkoztatás lezárult. A szűzanya nem azért jelenik meg, hogy kiegészítse ezeket a már ismert kinyilatkoztatási anyagokat, tényeket, amiket a Szentírásból, az egyház hagyományából ismerünk, hanem hogy ezekre még hangsúlyosabban felhívja a figyelmünket, hogy a megtéréshez vezető út az mindig az imádság, nagyon sokszor a bőjt, a lemondás, az egymásra figyelésnek az útja.
Önnek mit jelent részt venni egy-egy zarándok úton, nem elsősorban, mint idegenvezető, vagy mint lelkivezető, hanem úgymond emberként?
Hát alapvetően az, hogy a Jóisten mindig arra hív bennünket, hogy valahogy lépjünk közelebb hozzá és egymáshoz. És az zarándoklat az mindig közösségben történik. Ugyanúgy, hogy az egyház is közösségben él, közösségben létezik. Jézus Krisztus a fej, és mindenkinek megvan a saját szerepe, hogy Pál apostol is fogalmaz. És olyan jó, hogy a mi atyánkban is többes szám egyes szemében, tehát mi atyánként szólítjuk meg az Istent, és az összes többi kérésünk is közösségben fordul a jó Isten felé. Ugyanúgy ezt tanulhatjuk meg egy zarándoklaton, amikor nem egyedül vagyunk, hogy az Isten egy közösségi létre hív meg bennünket, és a zarándoklaton mindig van, akinek jobban örülünk, akit egy picit nehezebb elviselni, van, hogy több lelki tartalmat kapunk, van, hogy kevesebbet, de vezet bennünket ezen az úton, maga felé, a Jóisten felé, és egymás felé.
Fatimának milyen összefüggése van Magyarországgal, a magyar néppel?
Hát az egyik legismertebb része, hogy az a Fatimai Magyar Keresztút, és most így karácsony felé, amikor arra készülünk, hogy a mennyei atya megajándékoz bennünket az egyszülött fiával, szeretetből, önzetlenül, olyan jó visszagondolni erre a történetre, hogy a második világháború után, amikor nagyon sokan disszidálnak Magyarországról, ez ugye felgyorsul az 56-os években, akkor ezek az emberek ugyancsak segítségre szorulnának, de ők a szükségesből adnak Kanadától Ausztráliáig, és ebből felépül az a keresztút, amire ha ma elmegyünk Fatimába, láthatjuk, hogy nem csak ki van írva, hogy ez egy magyar keresztút, hanem azt is látjuk, hogy Indiától Mexikóig mind az egész egyház használja, és kvázi mi ezt önzetlenül ajándékozva tettük, ahogy karácsonykor a mennyei atya is önzetlenül, feltételek nélkül, szeretetből nekünk adja Jézus Krisztus.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterét, aki a közelmúltban a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület szervezésében egy előadást tartott a Nagykunság kulturális fővárosában, illetve Tibornak egy kiállítását, egy fotókiállítását is megnyitották ebből az alkalomból. Ez tehát a beszélgetésünknek az apropója, de még egy apropója van, hogy ugye a Város Szépítő Egyesület szépíti és zöldíti is a környezetét, és Tibor is ajánlott fel 3 hársvát a településnek. Mi indította önt arra, hogy ilyen módon is támogassa a települését?
Én is nagy tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, köszönöm a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy néhányan, akik gondolkodó emberek is látják a folyamatokat, azok belátják, hogy sajnos a klímaváltozás az rendkívüli módon itt van és befolyásolja az életünket. Úgy gondolom, hogy általában inkább negatív, mint pozitív módon. És ha már az emberiség mondhatni azt, hogy kontroll nélkül is szinte eszetlenül pusztítja az élő környezetét, lásd akár az esőerdőket, a műanyag szennyezést, a szemét eldobálást itt az országban is, a városban is, mindenhol. Így én úgy gondolom, hogy azért annak a néhány értő, érző és gondolkodó embernek igenis felelősséget kell vállalni a jelenért és a jövőért, és néhány olvasmány élményem alapján azt találtam, hogy talán a hársva az, amelyik megbízhatóan tud élni majd ebben a megváltozott klímában is, illetve nekem személyes ügyem is, mert a családi házunknál volt egy hársva, és sajnos ez már múlt idő, miután eladtam. Sajnos így alakult, más úgy látszik, hogy kevésbé értékeli és érzékeli ezeket a dolgokat. És hát úgy gondoltam, hogy mindenképpen adni kell a közösségnek így is, nem csak azt, hogy dolgozom a városért alpolgármesterként, hanem városvédőként is felelősséggel tartozunk. És ennek apropóján az egyiket azt a könyvtár elé ültettük, azt a tudománynak ajánlottam fel, illetve ajánlottuk fel unokatestvéreimmel, és ebben részben a saját motivációm játszott szerepet, részben szimbólum, hogy a könyvtár elé, illetve nem titkolt módon Karikó Katalinnak a tudományos elismerése, kisújszállási Nobel-díjasnak az elismerése is motivált ebben, hogy ő is ezt szent küldetésének tekinti, hogy a tudomány jelentőségét vigye el az emberekhez, és ez is motivált. A másikat azt édesapám emlékére a városközpontban, a harmadikat pedig a magam üdvére, a magam kedvére a lakótelepen. Úgyhogy ez azt hiszem egy fontos dolog.
De a településen mások is fontosnak gondolják a szépítést, építést, ilyen jellegű építést. Miket ültettek még el a közelmúltban?
Így van, szerencsére azért nem vagyunk egyedül. Sok ember közömbösség ellenére azért vagyunk jó néhányan, akik felismerik ennek a jelentőségét, és nem csak a környezetvédelmi jelentőségét, hanem az egyszerűen annyi, hogy legyen már szép a környezet. Tehát nem feltétlenül csak szemét dombon lehet élni, hanem kicsit tennünk is kéne a saját szűkebb és tágabb környezetünkért. És például egy fontos adományozója a városnak ilyen szempontból, és már nagyon régóta a szomszédos településnek, Kenderesnek a kertésze, és ő az, aki rendszeresen évek, évtizedek óta ajánl fel növényeket Kisújszállásnak, és most például árvácskákat, több száz árvácskát ajánlott fel a településnek, el is ültett őket, úgyhogy a Lukács kertészetnek is tényleg nagyon nagy szerepe van abban, hogy a városunk szépül, illetve magánszemélyek is adományoztak gesztenyefákat, sokan érzik ennek a jelentőségét, és azért is a gesztenye, mert nálunk van egy védett fasor a Kossuth utcán, gesztenye, úgyhogy ha ott valamelyik régi gesztenye elmegy az enyészet útján, akkor az csak gesztenyével lehet pótolni.
Világ Tibi utazótáskájában című fotókiállításról és a turizmusról, mint a béke iparágáról beszélgetünk dr. Habil Kovács Tiborral, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterével, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensével.
A Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület Ahogyan tagjaink látják címmel egy fotókiállítás sorozatot indított már, aminek a 9. évadjához érkeztek idén, és Tibor is előadást tartott ebben a sorozatban a közelmúltban a Világ Tibi utazótáskájában címmel. És természetesen ez a kiállítás, amit az alpolgármester társa megnyitott a Tibor képeiből, ezek is az utazási emlékeket idézik fel, majd erre rátérünk, de az előadás elején elsősorban ugye a turizmusról volt szó. Mindannyian szeretünk szerintem utazni akár belföldön, akár külföldre. Tudjuk azt, hogy hazánkban is rengeteg szép település, érték és kincs van, de kezdjük talán azzal, amivel az előadást is kezdte Tibor, hogy mit értünk turizmus alatt.
Igen, maga az esemény egyébként az két önálló esemény, de egybe volt fűzve, mert általában a fotókiállítás idézőjelesen csak egy fotókiállítás, tehát a többiek nem szoktak feltétlenül előadást tartani, viszont én úgy gondoltam, hogy nem hagyhatom ki a lehetőséget, aztán meg kell örvendeztetni a szélesebb közönséget egy ilyen előadással is, és valóban ez már gyakorlatilag évtizedes múltra tekint vissza. És az előadás pedig valóban úgy kezdtem, hogy egy általános kitekintéssel, turizmus fogalma, utána a világturizmusáról, az UNVTO-ról, az Egyesült Nemzetek szakosított turisztikai szervezetéről is beszéltem, számokról, adatokról, a COVID hatásáról, a turizmus jelentőségéről, és azért én, aki az én előadásaimat szokta hallgatni, vagy ismeri a stílusomat, az tudja, hogy azért a komolyság mellett mindenképp kell egy kis jó hangulatot is becsempészni, és egy pár évvel ezelőtt Papanek Gábor professzor úrral közösen megfogalmazott definíciót sikerült felvázolni, hogy a turizmus tulajdonképpen az, hogy elutazni oda, ahova mindenki más is elutazott, már is megnézni azt, amit már mindenki más is megnézett. És hogyha belegondolunk, így van, tehát ugye már megfogalmazták itt előttünk sok nagy ember, hogy mi a turizmus hivatalos definíciója, de ezt talán egy kicsit erre felkapják az emberek a fejüket. Illetve amit nagyon fontosnak tartok megjegyezni, és az előadásban is elmondtam, hogy érzékeljük, látjuk, halljuk nap mint nap, hogy elképesztően változó világban élünk, és a változások nagy része az nem jó fele megy. Ez nem az én pesszimizmusom, a tények sajnos ezt igazolják. Lásd akár körülöttünk közvetlenül, vagy kicsit távolabbi térségekben zajló cselekmények, és ahogy már mondtam, akár a klímaváltozás, a szemét kérdés, és így tovább, ezek mind nagyon elgondolkodtatóak. És hát ennek kapcsán emeltem ki, hogy ez azért a turizmus a békeiparága. Tehát ezt én már ifjú egyetemistaként is megtanulhattam, és úgy gondolom, hogy ez mindig és mindenkor igazolás nyert, tehát amik ennél több bevételt hozó iparágok, az sem egyikről sem mondható el. Tehát mindegyikhez tapad vér, fájdalom, kín, úgyhogy ez igazából az, ami a világon az egyik legjelentősebb gazdasági tevékenység, és valóban a békéről szól.
Igen, amikor eltelik egy szezon, egy nyári szezon, mindig hallhatjuk a statisztikából, hogy hol hány vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, és melyek a legjelentősebb városok, akár belföldön, akár külföldön. Erre is kitekintést adott.
Igen, mindenképpen. Én ebben az előadásban a világadatokról beszéltem, tehát most ilyen szempontból Magyarország mint rész szerepelt ebben az összegzett statisztikában. Valóban szó volt arról történelmi kitekintésben, hogy például nemzetközi turista érkezések száma 1950-ben még mindössze 25 millió volt, és 2030-ra nyilván ez egy előrejelzés, de 1,8 milliárdot jeleznek előre. És hát a bevételek az egyes országok kapcsán is elképesztőek, és itt volt például egy pár évvel ezelőtti statisztika még a békeidőkből Magyarországról, hogy körülbelül 7 milliárd dollár 4 vagy 5 évvel ezelőtt ami Magyarországon a turizmusból származott, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény, és valóban Magyarország gyönyörű, ezt el kell ismerni, meg kéne becsülnünk, nagyon oda kéne figyelni erre az ékszerdobozra, mert valóban azért minden predesztinálna arra bennünket, hogy Közép-Európa Svájca legyünk. Ilyen kis területen, ilyen páratlan gazdagság, meggyőződésem nincs a világon. Ebben teljesen biztos vagyok, lehet velem vitatkozni, de én ezt meggyőződéssel vallom. És Magyarország stabilan benne van a világ 30 leglátogatottabb országában. Nyilván ugye a rendszerváltás környékén akkor még felkapottabbak voltunk, hiszen lehetővé váltak az utazások, és nagyon sok nyugati jött azért, hogy megnézze, hogy milyen volt a vasfüggöny mögött, és meglepetéssel tapasztalták, hogy nekünk is két fülünk van, két karunk, két lábunk, nem járunk egyenruhában, vannak autók, eszünk, iszunk, gyönyörű városaink vannak, szépséges természeti tájaink, és akkor benne voltunk az első tízben, de én úgy gondolom, hogy ez semmiképpen sem visszaesés, hanem a világ nagyot változott, és mi ennek ellenére tudjuk tartani a pozíciót. Azért a világon csak nem körülbelül 200 ország van, ez szerintem egy fantasztikusan jó eredmény.
Igen, és már az is szinte közhelynek számít, hogy a Covid nagyon rányomta a bélyegét a turizmusra, erre is kitekintett az előadásában.
Így van, pontosan szintén az UNVTO-tól, az ENSZ turisztikai szervezetétől kimásolt és hivatkozott adatok alapján bemutatták, hogy mennyi volt a nemzetközi turista érkezések száma az utolsó békeévben, 2019-ben, GDP arány és a bevétel az exportban, és hát el lehet mondani valóban, ami elhangzott annó itt Magyarország kapcsán, és hogy a turizmus beleállt a földbe, úgyhogy drasztikus volt a visszaesés. Jól látszik, hogy már 21-ben is azért elindult a visszaépülés, és 22-ben is, tehát jól látszik az egyenletes fejlődés, azonban még mindig nem értük el értelemszerűen azokat az adatokat, amelyeket 2019-ben, ha minden jól megy, várakozások szerint gondolom 2023 is jobb lesz, mint 22, majd meglátjuk, hogy mikor érjük el, vagy szárnyaljuk túl világszinten is ezeket az adatokat.
Többféle turistát megkülönböztethetünk. Tiborról is beszélgettünk már korábban például a sötét turizmusról, de ugye tudjuk, hogy van vallási turizmus, van konferencia turizmus, az is turizmus, hogyha csak tényleg nyáron elmegyünk pihenni, vagy egy téli szezonban elmegyünk síelni, és hiába, hogy ugyanazokat a tereket, tájakat látjuk, látja minden turista, de biztos vagyok abban, hogy ugyanaz a teremtett világ, meg ugyanaz az épített környezet máshogy hat az egyénre. Önő milyen szempontok szerint választotta ki a úti céljait?
Eredetileg történelmi földrajzszakos tanár vagyok, meg édesapám révén nagyon nagy motivációkat kaptam az utazásra, és amikor még egyetemista voltam, terepgyakorlatokra mentünk, és nagyon sokat voltunk a természetben. Viszont sajnos az allergia, ami ugye népbetegség, engem is elég keményen sújt, és így távolból lehetőség szerint nagy tisztelettel szemlélem a természetet, és így inkább urbánus turista vagyok, inkább városnéző. Nagyon motiválnak értelemszerűen a gyönyörű régi épületek, templomok, múzeumok, minden, ami megtekinthető, várak, kastélyok, egyebek, illetve néha, hogyha van olyan, egy-egy modern építészeti emlék is meg tudja ragadni a figyelmemet, illetve valóban én a kulturális turizmusnak vagyok az elkötelezettje, és ennek részeként a sötét turizmus, és én ösztöndíjakat az Európai Uniótól, illetve Németországtól kaptam több alkalommal is, úgyhogy ennek kapcsán nagyon sokat éltem Portugáliában, illetve Németországban, és ezen ösztöndíjak kapcsán is ott rengeteget utazhattam, illetve a munkám kapcsán, a mindenkori munkám kapcsán is, és voltak úgymond kötelező utazások, amiket hát nehéz szívvel, de elvállaltam, és eljutottam ezekbe a térségekbe. Aztán most az utóbbi időben pedig valóban elég érdekes, lehet, hogy néhányakat ez meghökkent, pedig nem kellene, a sötét turizmus valóban ez engem erősen motivál, úgyhogy ennek kapcsán jutottam el a világ több részére is, és ebben én úgy gondolom, hogyha az ember valamelyes normalitást képvisel, akkor nem valamiféle elhajlás ez, hanem a megemlékezés, a tisztelet, az, hogy tanuljak belőle, az áldozatok iránt tanúsított elfogadás, ezek a fő motivációk, és valóban ehhez azért kell egy felfogás, illetve tudni kell viselkedni. Tehát azért nem hinném, hogy tolerálható viselkedés, amikor egyáltalán egy-egy sötét turisztikai helyszínen bárki is mosolygós szelfiket készít. Tehát ez azért túlmegy minden jó ízlés határán.
Mely országokban, mely kontinenseken járt?
Ha jól számoltam, akkor az eddig megszűntekkel együtt 41 országban voltam, mert én még jártam az NDK-ban, Jugoszláviában, Csehszlovákiában, tehát 41 ország összesen, ez a világ 194 független államának 21,1%-a. Alapvetően azt mondhatom, hogy azért ezek Európa központú utazások. Tehát túlnyomó részt itt realizálódtak, a mi öreg, szépséges kontinensünkön, és ugyanakkor még nem jártam például Afrikában, Ausztrália, Óceánia, északi-déli sark, Latin-Amerika, illetve egyáltalán a déli féltekén még nem jártam, szóval van még néhány olyan terület, amit érdemes lenne felfedezni, de hogyha most már nem léphetek ki soha sehova, akkor sem lehetek elégedetlen, sőt nagyon is elégedett, mert azért mondjuk, ha valaki ezt mondta volna 30-35-40 évvel ezért, hogy én ennyit fogok utazni, nem hittem volna el.
És Európán kívül hol járt?
Az Amerikai Egyesült Államokban, ott többször is, semmiképpen sem megbántva senkit, szép volt, jó volt megnézni, érdekes volt, és jó volt hazajönni Európába és Magyarországra. A legkeletibb pont pedig Kína. Ezek voltak a legtávolabbi országok.
És mondjuk Kínát, ha be kellene mutatni így a hallgatóknak, mi az az első emlékélmény, ami megmaradt akár kulturálisan, akár gasztronómiai szempontból?
Biztos, hogy egy nagyon sajátos, érdekes régi kultúra, tiszteletet érdemlő kultúra. Az mindenképpen érdekes volt, hát az a mennyiségű ember, a tömeg. Aztán, amikor mentünk az autópályákon, hát ott is voltak érdekes közlekedési megoldások, aztán a metróban is értek ilyen élmények. Az, hogy egyébként minden gigantikus, és igazából mi egy konferencián voltunk 2016-ban, tehát nem klasszikus turistaként, úgyhogy minket mindig vittek. Tehát mi nekünk nagyon szigorúan beosztott programunk volt, de például, hogyha kell, akkor egy ilyen konferenciára felhúznak egy akkora hotelt, mint Kisújszállás például. Tehát semmi gondot nem okoz nekik. Ha kell, akkor erdőket ültetnek, és így tovább. Illetve az, amikor két városból, Tangshanból, Sichuanba utaztunk, felültünk a vonatra 300-400 km per óra. Tehát az, hogy találkozik a tradicionális kultúra a 22. századdal, vagy én nem is tudom, tehát döbbenetesek egyébként az ellentétek, illetve hát nyilván amikor volt egy kis szabadidőnk, akkor megnéztük a piacot, mert én abszolút piacjáró vagyok, tehát én nekem nagyon fontos, ha kijárok valahol egy idegen országban, akkor a piacot azt mindenképp meg kell látogatni. Hát ott láttam sok érdekes dolgot, tehát valóban valószínűleg igaz a mondás, hogy ami mozog, azt megeszik, ami nem, azzal fűszereznek, szóval az elég kemény volt, úgyhogy volt is ebből talán, nem gondolnám, hogy diplomáciai bonyodalom, de azért én értem meg, érzékelem, hogy valóban az azért kicsit udvariatlanság lehet, amikor egy díszvacsorán felszolgálnak tizenvalahány fogást, és én csak hatot bírok megenni. Tehát ezt mea culpa, én ezt elismerem, viszont lehet, hogy rosszabb következményei lettek volna, úgyhogy inkább maradtam annál, és elmondtam a vendéglátóknak, a kínai, a tartományi kormányzónak, hogy ne haragudjon. De aztán ő is mondta, hogy semmi gond, mert mikor nézte az egyik fogást, azt mondja, hogy ó, ez még neki is új, hát ez egy tengeri uborka volt. Úgyhogy ez még a kormányzó úrnak is újdonság volt.
Beep, beep, beep.
A fotókiállítás volt a másik vonal ezen a esten délutánon Kisújszálláson. Milyen témákat szokott fotózni egy-egy útja során?
Teljesen vegyes felvágott. Nyilván, ahogy mondtam, elsősorban városi turista vagyok, ott igazából minden. Igyekszem a klasszikus, tehát a szép épületeket, azokat megnézni, de azért én igyekszem a részletekre is fókuszálni, amit legalábbis meglátok. Illetve hát az utcai életet, az utcaképet, hogy hogyan zajlik a mindennapi élet. Nyilván én lelkesen fotózom akár a városi élővilágot is. Értem ez alatt, hogy bizonyos térségekben, például Törökországban nagyon nagy tiszteletnek örvendenek a kutyák, meg a macskákat is. Tehát én még annyi kutyát, meg macskát utcán nem láttam, és hogyha a kutya úgy gondolja, hogy elfekszik az út közepén, elfekszik, és mindenki kikerüli. Háborítatlanul élnek. És a másik az volt, hogy például Törökország, egyébként az is zseniális, ez annyira megfigyelhető volt, hogy nem tudom, hogy csinálják, de nem láttam betegnek látszó semmilyen jószágot. Tehát se a kutyák, se macskák, sehol, pedig ott is voltam jó pár évben, jó pár városban, és nem. Tehát valamit nagyon tudnak ennek kapcsán, még nem fejtettem meg, hogy mit. Úgyhogy ilyeneket is fényképezek, ahogy mondtam, a piacot, kedvenceim a halpiacok, úgyhogy se a halat, se a tengergyümölcsét nem szeretem. Mindent lefényképezek, amit csak lehet, szerintem is. És úgy, hogy igyekszem kihozni belőle azt, hogy ez értékelhető és élvezhető legyen más számára is. Tehát azért, bár nem vagyok profi fotós, nem tanultam soha, de autodidakta módon, meg egyéb információkból azért igyekszem követni azt, hogy élvezhető képek legyenek.
Ezen a kiállításon milyen jellegű képeket állított ki?
Teljesen vegyes felvágott, ez semmilyen tematika mentén nem gondoltam felfűzni ezt az egészet. A múltkor növényekről, virágokról volt, az tematikus volt. Most először azt hittem, hogy nem fogom tudni kitölteni a keretet, de aztán, amikor végig böngésztem a nem tudom hány ezer vagy tízezer képet, akkor meg már az volt nehéz szűkíteni 46 darabra. Úgyhogy igazából abban az adott pillanatban mi az, ami megtetszett nekem, és azt válogattam ki. Tehát teljesen vegyes a kép. Például az egyik kedvencem, amikor egy kutya fekszik, azt hiszem Cipruson egy autó alatt, és akkor mintha autószerelő lenne, pedig tudjuk, hogy alszik. Vagy máshol, azt hiszem Portugáliában egy garázsnak a kihajtójánál ül egy macska a sorompónál, és mintha ő lenne az őr, vagy Kínában egy pagodának a képe. Tehát teljesen, teljesen vegyes a kép. Vagy portugál barátaimnakról készült képek, ilyesmik vannak. Illetve ami talán még érdekes lehet, hogy ugye halljuk mindig a szlogent, hogy Elvis egyszerű és megismételhetetlen. Hát Las Vegasban én voltam egy koncerten, és ott az egyik Elvis imitátorral beszélgettünk, nagyon felvillanyozódott, hogy mikor megtudta, hogy honnan jöttünk, és készítettünk közös képeket, úgyhogy az egyik is ott is kim van.
Igen, és ennek a kiállításnak a plakátja mellett se lehet szó nélkül elmenni. A képen az látszik, hogy egy vízparton guggol, és itt is Kisújszállás jelenik meg, de hogyan és hol készült ez a kép?
Igen, feltett szándékom volt, hogy megörökítem a világ egy távoli pontján, és a homokba belekarcoltam, hogy Kisúj és egy szívet, és ez a Csendes óceán partján készült Los Angelesnél, úgyhogy kimentünk a 66-os út végére, azt hiszem Santa Monica Beach-en voltunk, és ott készült ez a kép.
Tibornak ez a kiállítása Kisújszálláson a Piculás civilházban megtekinthető jövő év februárjáig. Milyen volt az érdeklődés az előadás, illetve a kiállítás iránt?
Nagyon kellemes, pozitív meglepetés volt, hogy én nagyon rossz vagyok az ilyen becslésekben, hogy hányan, de szerintem olyan jó 40-en biztos, hogy voltak a teremben, úgyhogy igazából megtelt az a terem, ahol szoktak lenni ezek a rendezvények, és utána is volt egy nagyon jó hangulatú beszélgetés. Én azt hiszem, hogy mindenki pozitív élményekkel távozott, tehát a visszajelzésekből egyértelműen azt tudom leszűrni, hogy senki nem tartotta hiába valónak azt a másfél órát, amíg ott ült és hallgatta az előadást, és remélem, hogy még lesz lehetőség, mert a témák tárháza az én szempontomból viszonylag kifogyhatatlan, tehát szinte majdnem bármi, ami kapcsolódik történelemhez, földrajzhoz, utazáshoz, abból számtalan előadás elmondható, és úgy gondolom, hogy mindegyik izgalmas téma lehet.
Kisújszállás zöldítéséről, a Világ Tibi utazótáskájában című fotókiállításról és a turizmusról, mint a béke iparágáról beszélgettünk dr. Habil Kovács Tiborral, Kisújszállás társadalmi megbízatású alpolgármesterével, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem docensével. Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. Műsorunk készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztőriportert Sinkovics Andreát hallották. Elhangzott műsorunk a 2024. január 8-ai adásunk ismétlése volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,6,